volt történelem tanárom egy ilyen színdarabot készített, és annak voltak különböző szereplői, és engemet arra kért, hogy legyek én az, aki kimondja rá az ítéletet, a halálos ítéletet. A volt történelem tanárom arra kért engemet, hogy legyek én, aki a végén kimondom rá az ítéletet, a halálos ítéletet. És hát ennyire emlékszem az álomból, és másra nem emlékszem, és nem értem az álmot. Megmondom őszintén, nem értem. Nem akarom túl spekulálni, ha kapok később rá megértést, akkor azt meg fogom osztani, de egyelőre ezt én nem értem, hogy mit nem akarom, nem akarok semmit se belemagyarázni. Annyi jött nekem csupán, hogy Poncius Pilátus szerepébe kerültem ebben a színdarabban. Most nyilván az ember nem akarna a Poncius Pilátus szerepébe kerülni, senki, én sem, te sem, senki. És nem akarna abba a szerepbe kerülni, aki kimondja a halálos ítéletet Jézusra, vagy akárkire. Mert hisz tudjuk jól, hogy az Úristen az, aki ítélhet, tehát ő fog ítélni az utolsó órában, Jézus szavai szerint. Tehát azon tűnődöm közben, hogy ezt a szerepet az ember, hogyha álomban megéli, ha álomban kapja ezt a szerepet, és megkaptam ezt a szerepet, akkor inkább álomban, mint a valóságban. És hogy mekkora hajlan bennem arra, hogy én legyek a Poncius Pilátus, aki a tömeg véleménye szerint elítéli Jézust, mert ő a lelkismeretében tudta, hogy Jézus nem bűnös, sőt, még a feleség által is kapott figyelmeztetést a mindenható Istentől. Poncius Pilátus, hogy nincsen bűn benne, hogy ő tiszta. Tehát nincsen benne semmi elítélnivaló, vagy semmi bűnös dolog. Nincs amiért elítélni őt. És ugye ő azt mondta, hogy ő mossa a kezeit, tehát ő nem hibás Jézus véréért, Jézus kiontott véréért, mert ő nem akart elítélni. Tehát a tömegnek az akaratát cselekedte. Mindazonáltal felmerül az a kérdés, hogy hibás-e Poncius Pilátus? Tehát hibás volt-e, hogy kimondta Jézus fölött a halálos ítéletet annak ellenére, hogy tudta, hogy nem hibás ő? Tudjuk jól, hogy az utolsó napon mindenki csak a saját cselekedeteiért fog felelni, és semmi másért, hogy igazából. Csak azért, hogy mi hogyan döntöttünk, hogyan cselekedtünk az utolsó órában. Erről kell számot adjunk, mindenki egyenként. Tehát teljesen biztos, hogy Poncius Pilátus nem mondhatta azt az atya előtt, amikor meghalt, hogy atyám, én tudtam, hogy Jézus nem hibás, de hát a tömeg azt akarta, hogy öljen meg, hát megöltem. Tehát úgy gondolom, hogy most az álmot én nem értem teljes mértékben, tehát ugye meg tudnám magyarázni, de nem akarom túlságosan megmagyarázni, mert nem szeretnék agyból nagyon belemenni ebbe a dologba, hanem csak azt, ami úgy jön lélek által erre a dologra. Hogy ez egy olyan volt, mint egy ilyen próba, egy ilyen színdarab, vagy egy ilyen színházi próba, ugye, ami által ugye akár az Úristen szembest engemet azzal, hogy mennyire lehetnék én Poncius Pilátus, vagy mennyire lehetnénk Poncius Pilátusok. És az igazság az, hogy lehetnék Poncius Pilátus, és te is lehetnél, és mindannyian lehetnénk Poncius Pilátusok. Hogyha észrevesszük azt, hogy belemegyünk bizonyos döntésekbe, rossz döntésekbe, csak azért, mert a többség azt akarja, a tömeg azt akarja. Nekem most ez jön. Egyelőre ez jön, hogyha jön valami más is majd később, azt is el fogom mondani, de egyelőre ez jön, hogy a Poncius Pilátus az, aki noha tudta, mi az igazság, mégis megtagadta az igazságot. Mert csak neki volt joga, neki volt szava arra, hogy kimondja Jézus fölött a halálos ítéletet. Tehát megtette volna az, hogy szembe megy a tömeg akaratával. És azt mondja, hogy nem fogom megölni, nem fogok én bűnrészességet vállalni az ártatlan halálában. Ő ezt megmondhatta volna. Most akkor nézzük meg, hogy Poncius Pilátussal szemben. Tehát ki volt Poncius Pilátussal szemben? Hát Jézus maga. Jézust még arra sem tudta rávenni Poncius Pilátus, hogy beszéljen. Mert Jézus beszélt szűkszavúan, néhány szót mondott Poncius Pilátusnak, de egyértelműen megmutatta azt, hogy ő nem köteles beszámolni Poncius Pilátusnak mindenről. Tehát ő nem tartozik számadással Poncius Pilátusnak. Beszélj! Hát nem érted, hogy nekem hatalmam van arra, hogy megtartsam az életedet, vagy pedig elvegyem azt? Nincs fölöttem hatalmad, mondja az Úr Jézus. Csak annyi, amit adott neked a mennyei atyám. Tehát Poncius Pilátusnak nem volt hatalma Jézus fölött. Mert azt a hatalmat, amit ő gyakorolhatott Jézus fölött, azt Isten adta neki, hogy beteljesedjen az írás. Mondhatnánk azt, hogy akkor, hát akkor Isten a saját döntése fölött ítélkezett, hogyha elítélte Poncius Pilátust. Nem így van. Nem így van. Mert Isten azt az embert használta arra, hogy kimondja Jézus fölött a halálos ítéletet, mert ugye ez meg kellett történjen a szembesülés véget, hogy az emberiség szembesüljön, a bűnökkel is meneküljön meg. Isten azt az embert használta erre a szerepre, aki nem volt másra alkalmas. Érthető? Tehát Poncius Pilátus noha azt cselekedte, ami Istennek az akarata volt. Tehát ez meg kellett történjen mindenképp. Azonban az, hogy ő abban a szerepben volt, mert az ő kemény szívűsége miatt ő nem volt alkalmas másra, erről már nem Isten tehetett, hanem Poncius Pilátus. Júdás is azt cselekedte, ami el volt rendelve Istentől, mert az, hogy Jézus meg fog halni az emberiség bűne miatt, hogy az emberiség szembesüljön, hogy hogyan gyilkolja az ártatlanokat, hogyan gyilkoljuk az ártatlanokat a hárítással, a titkolózással, a bűnök eltitkolásával, a bűnökkel, a titkos bűnökkel, hogy a titkos bűneink miatt, az apuka meg az anyuka titkos bűnei miatt a gyermekkel szenvedjen. Tehát Jézusban megmutattatott ez, hogy ez történik, hogy az ártatlanok kell szenvedjenek a bűnösök bűneiért. De Jézusban ez úgy mutattatott meg, hogy mint kegyelem, hogy aki ezt meglátja, hogy az ő kemény szívűsége az ő bűne miatt a gyermek szenved, az ártatlan kell szenvedjen, az kapjon esélyt a megtérésre, hogy térjen meg a bűneiből, a mocsokból, és vágyakozzon arra, hogy Isten megtisztítsa őt. Szóval el volt rendelve az is, amit Poncius Pilátus cselekedett, de az is el volt rendelve, amit Judás cselekedett. Akkor most mondjuk azt, hogy Isten a saját maga fölött mondott ítéletet, amikor elítélte Judást? Nem. Miért? Azért, mert Isten erre a szerepre azt az embert használta, aki csak erre volt alkalmas. Judás csak erre volt alkalmas. Neki lett volna lehetősége arra, hogy megtérjen a bűnből, a képmutatásból, a földözragadságból, az anyagiasságból, az emberi gondolkodásból, de nem akart megtérni. Ezért Isten őt használta arra, hogy elárulja Jézust. Mert ennek meg kellett történnie, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy hogy öldökli az emberiség a saját gyermekeit. Hogy helyezi az emberiség a saját gyermekeit a Molok kezébe. Az átforrósított bronzszobor kezébe. Hogy öldökli a saját gyermekeit az anyuka, meg az apuka, meg a mai társadalom. Tehát meg kellett történnie. És Júdás, meg Poncius Pilátus azért végezték el azt, amit el kellett végezzenek, mert az volt elrendelve. Azonban, hogy ők abban a szerepben voltak, az az ő döntéseiknek volt köszönhető. A fáróval ugyanez a helyzet. Egyiptomi fáróval. Mert azt mondja az írás, hogy Isten bekeményítette a fáróságot, ezt először olvastam, az én álhatatlan elmémmel, az én, mondjam azt, lázadó szívemmel, azt mondtam, hogy ezt tovább nem olvasom, ez őrültség, a Biblia hazugság. Hát itt van, fehéren feketén le van írva, hogy Isten bekeményítette a fáraó szívét, és aztán később mégis elítélte a fáraót. Tehát a logikai érvek szerint, ha csak a betűket nézzük, ami megöl önmagában, akkor azt látjuk, hogy Isten tulajdonképpen a fáraót bűnbe vitte, majd megölte őt. Így jön ki ez. De ez nem így van, emberek. Mert az, hogy a fáraó, egyáltalán, hogy ő fáraó volt, ez nagyon sok döntésnek a következménye. Végeredménye, meg az, hogy ő azt kapta a szüleitől, ugye bűnben nőtt fel, és nem is akart megszabadulni a bűntől. Tehát a fáraót arra használta mindenható Isten, hogy bekeményítse az ő szívét, hogy mutassa meg a zsidóknak, hogy milyen nehéz kijönni a bűnből. Hogy lehetetlen kijönni a bűnből. Isten nélkül lehetetlen kijönni a bűnből. Tehát bekeményítette a fáraó szívét, hogy ne engedje el a zsidókat. Tehát mondhatnánk azt, hogy Isten nem engedte a zsidókat, hát ő adta, hogy a zsidók bűnözzenek, vagy bűnben éljenek, ugye így is mondhatnánk, vádolhatnánk a mindenható Istent. Én meg is vádoltam annak idején. Isten könyörüljön rajta. Nem vagyok méltó arra, hogy éljek, emberek. Ez az igazság. De itt is az történt, ami Judás esetében, és ami történt Poncius Pilatus esetében. A fáraó az ő jelleméből kifolyólag, az ő szíve szándéka szerint csak erre volt alkalmas. Tehát Isten mindenkit használ. Az igazság ellenségeit, akik ellenségei az igazságnak, az ő szavának ebben a világban, azokat is használja arra mindenható Isten, hogy a saját gyermekeit megpróbálja. Tehát, hogyha a fáraó annyira földhöz ragadt, annyira testi, annyira imádja a bűnt, tehát akkor arra használja Isten, hogy megengedi a fáraónak, hogy megkísértse Jóbot, megkísértse Jézust, megkísértse az apostolokat, és megkísértsen téged. Tehát mindenképp ő hasznos és alkalmatos eszköz Isten kezében. De az, hogy ő csak arra volt alkalmas, ez már a saját döntése. Érthető? Szóval ennyi jött nekem erről a Poncius Pilátusos álomról. Mindenki vizsgálja meg, és aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Könnyen megtörténhet az, hogy az ember azon kapja magát, hogy ő csak arra alkalmas, hogy kísértse Isten gyermekeit. Emberek, ez szomorú. Mert ő, Isten mindenképp használni fog minket. Teljesen biztos. Arra, ha valaki azt mondja, hogy Isten nem azt cselekedte, egészen pontosan Hitler nem azt cselekedte, amit neki Isten megengedett, téved. Hát amit Hitler csinált a zsidókkal, azt a zsidók már korábban többször megkapták, és le van írva a Bibliában, hogy Isten küldte rájuk az ellenségüket, az ellenségeiket. Mert elbizakodtak, felfúvalkodtak, elforultak az ő szavától. Tehát Hitler is azt cselekedte, amit Isten akarta. Megengedte neki a mindenható Isten, hogy próbálja meg az ő népét, mert ezek belementek az anyagiasságba, elfordultak tőle. Tehát Isten kezében Hitler is egy fontos eszköz volt. De ettől függetlenül kimondhatjuk azt, hogy Hitler csak erre volt alkalmas. Az ő szíve szándéka szerint, az ő jellemtelen szíve szándéka szerint Hitler csak erre volt alkalmas. És szükséges volt, többször beszéltem arról is, hogy miért történt az Auschwitz, miért történt a holokauszt. Azért, mert amúgy az amerikai könyvek, meg a Nobel-díjas könyvek, meg filmek hazudnak. Hazudnak a holokausztról. Ez az igazság, emberek. Mert nem úgy világítják meg a holokausztot, ahogy a Tóra. Hogyha a filmek úgy világítanák meg, csak könyvek, amit tudom én, Kertész Imre meg a társaim, ha úgy világítanák meg a holokausztot, ahogy az valójában volt Isten szemei szerint, akkor tisztességes volna a történet, de így tisztességtelen. Ezért Nobel-díjas könyv, Nobel-díjas a mű, mert hazugság. Jó az embereknek. Jó az embereknek. Az emberi gondolkodásnak, az emberek hazugságban tartására jó. A propaganda tovább éltetésére kiválóan alkalmas. A Kertész Imre könyves, az összes több ilyen propaganda könyv és film. Azonban, hogyha megnézzük a Tórát, a zsidóknak a szent könyvét, az Ószövetséget, akkor azt láthatjuk, hogy az Úristen azt mondta, hogy ez fog történni. Mózes 5. könyvének a 28. részében le van írva elejtől végig, hogy mi fog történni Isten népével, hogyha elpártolnak tőle. Hát, ami történt a második világháborúban, akár Egyiptomban, vagy később Babilonban, ez mind meg volt ígérve. De ma is azt mondja Isten, nem csak a zsidóknak, hanem a keresztényeknek is, akik megismerik a kegyelmet, a szabadulást, a gyógyulást, azt mondja az Úr Jézus által a mindenható Isten, hogy sokkal rosszabb lesz a második állapotod, ha te megkaptad a kegyelmet, Istentől a kegyelmet, a gyógyulást, a bűneid bocsánatát, de mégis visszamész akár a törvénybe, akár a világba, a törvénykezésbe, akkor neked rosszabb lesz a második állapotod, mint az első. Ez le van írva. Tehát a zsidókkal az történt, hogy ők elfordultak Istentől. Ők megtagadták a mammonért Istent. Ők voltak a leggazdagabb emberek. Vállalkozás, mindenkinek magánvállalkozása volt, mindenki privatizált, volt pénzük, és Isten megengedte az Antikrisztus munkáját Hitlerben. És még ez is kegyelem volt, mert ahogy megvan írva, a fogságban, a rabságban, Babilonban, ott még mindig van esély arra, hogy a lélek felébredjen. A jólétben, az Európai Uniós jólétben, amikor ömlik a pénz a csapon, és ilyen támogatás, meg olyan támogatás, hatalmas a kényelem, nincs szükség Istenre, emberek. teljesen biztos, hogy a lágerben, a munkatáborokban és a haláltáborokban több zsidó megmenekült, több zsidó lélek megmenekült. Mert fizikailag egy sem menekült, meg összes el van már temetve azóta. Te is el leszel temetve, én is el leszek temetve. A kérdés az csupán, hogy a lelkünk megmenekül-e. Nincsen más kérdés, emberek, csak az, hogy a lélek megmenekülne. Tehát ezt kell valahogy felfogjuk, hogy azért van gyerekkori elhalálozás, meg fiatalkori elhalálozás, meg mit tudom én, öregkori, hogy fogjuk fel, hogy nem az a lényeg. Nem az a lényeg, hogy ki mennyit él, emberek, hanem az, hogy a lelke szabadon fog-e távozni, meg lesz-e tisztulva a mindenható Isten előtt. Nincs más kérdés. Más kérdés nincs. Érthető? Tehát igen, nem tudjuk pontosan, azt mondják, hogy ennyi millió, x millió, 6 millió zsidó halt meg Hitler kezáltal. Lehet. Nem tudom ezt én vitatni. De ha csak arra nézek, hogy hány zsidó halt meg, azok a zsidók mindenképp meghaltak volna. Én is mindenképp meg fogok halni. A kérdés csupán az, hogy a 6 millió zsidóból, vagy akár hány millió zsidóból, hány lélek tért haza? És Isten azt mutatja folyamatosan, le van írva a Bibliában is, hogy a jólét, a testi jólét a lélek ellensége. A jólétből a többség egyenesen a pokolba megy, a kárhozatba megy, mert a jólétben nincsen szükség Istenre. Ezt kell valahogy felfogni. Tehát látszólag sok zsidó meghalt. Ők mostanra amúgy is meghaltak volna. Nem haltak meg gyermekkorukba, meghaltak, mit tudom én, 20 évesen, vagy 30 évesen, 50 évesen, teljesen mindegy, de mostanra az összes meghalt volna körülbelül. Tehát mindenképp. Ha én nem halok meg ma, akkor hát 50 éven belül nagy valószínűséggel meg fogok halni, az én testem meg fog halni. Mindenképp meg fogok halni, emberek. A halált senki sem tudja elkerülni. Nem az a kérdés, hogy a halált mikor fog az bekövetkezni. Tök mindegy. Teljesen mindegy. Mert el lehet kárhozni 10 évesen is, és el lehet kárhozni 90 évesen is. A kérdés csupán az, hogy a lelkem szabadon távozik, erről a földről, megboldogultan, megbékélve az atyával, vagy pedig rabszolgaként távozok, örök rabságban, börtönben, pokolban. Ez a kérdés csupán. Tehát ennyit a zsidókról körülbelül, hogy mi is történt velük. Tehát a zsidó lágerekben, munkatáborokban, haláltáborokban, a szorongattatás hatására, mint ahogy megvan írva, szenvedés által a lélek látni fog. A test szenvedése által a lélek megszűnik a bűntől. Meggyőződésem, hogy ami a szemünk számára egy borzalmas látszat volt, az a lélek számára üdvösség volt. Sok zsidó megmenekült. Fizikailag, szám szerint sokan meghaltak, de lélek szerint sok zsidó megmenekült, pontosan a szorongatatás következtében. Mert hogy Isten kezében Hitler egy alkalmas eszköz volt arra, hogy megszorongassa és megölje a zsidókat. És nem csak őket, hanem keresztényeket is. Tehát érthető, hogy nincs olyan, hogy sátán ottan, külön ottan futkorászik körbe a világos, azt sem akar. Nem így működik ez. Ez babonaság. Tehát minden Isten kezében van. Még az ördög is Isten kezében van. Urak, ura, királyok, királya. Az ördög nem azt csinál, amit akar, hanem azt, amit az urak, ura, a királyok, királya megenged neki. Tehát Hitler is alkalmas eszköz volt Isten kezében. Úgy, ahogy Poncius Pilátus, úgy, ahogy Júdás, úgy, ahogy a fáraó, úgy, ahogy a babiloni király, és így tovább, és így tovább. A kérdés csupán az, Hitler szempontjából, a Poncius Pilátus szempontjából, hogy ő melyik oldalon volt alkalmas eszköz Isten kezében? A jó vagy a rossz oldalon? Mert hogyha látta Isten Hitleren, hogy teljesen jellemtelen, a lelke teljesen jellemtelen, azt mondja, hogy te amúgy is gyilkos vagy akkor, erre használok téged. Csak erre vagy alkalmas. A fáraót úgy szintén. És Poncius Pilátust úgy szintén. Az, hogy szükségszerű volt, hogy beteljesedjen az, ami beteljesedett Jézuson, Poncius Pilátus által, Poncius Pilátust nem mentesíti. Az ítélet alól nem menti fel. Hogy hát a Poncius Pilátus is a mennyben van, mert ez meg kellett történjen, aminek meg kellett történnie, hogy meg kellett valaki már ölje Jézust. Ez Poncius Pilátust nem fogja felmenteni. Engemet sem fog felmenteni, és téged sem fog felmenteni. Ha én vagy te csak arra vagyunk alkalmasak, hogy kísértsük Isten gyermekeit, az minket nem fog felmenteni az utolsó napon. Mert az, hogy én csak erre vagyok alkalmas, ez már rajtam múlott. Rajtam múlott. Mert az én döntésem, Döntésemet szabadon meghozhattam, hogy mi mellett döntök, az élet mellett, vagy pedig a halál mellett. Tehát sem Poncius Pilátust, sem a fáraót, sem a babiloni királyt, sem Júdást nem menti fel az a tény, hogy annak, ami megtörtént, annak meg kellett történnie. Na ennyit Poncius Pilátusról és az éjszakai álomról, ami hát úgy tényleg neki sem akartam fogni ennek a felvételnek, mert egyszerűen nem értettem, és nekem is kellemetlen volt, hogy a történelem tanár ugye engemet behelyez ebbe a pozícióba, hogy akkor legyek én az, aki kimondom rá a halálos ítéletet. Most ugye a történelem tanár ugye hát nyugodtan egyébként nem akarom tényleg megmagyarázni, belemagyarázni dolgokat, de történelem tanár az nyugodtan lehetett ugye maga a mindenható Isten, hát kilátja a történelmet a legjobban. Az én történelem tanárom, vagy pedig a mindenható Isten. Tehát megtörténhet az, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Megtörténhet az, hogy én fogom kimondani a halálos ítéletet a történelem tanáromra, a mindenható Istenre, Jézusra. De tudjuk jól, hogy amikor Poncius Pilátus kimondta a halálos ítéletet Jézusra, akkor ő nem Jézusra mondta ki, mert Jézus most is él, ő feltámadt, saját magára mondta ki. Hogyha én csak arra vagyok alkalmas, hogy kísértsem az én embertársaimat, barátaimat, utitársaimat, Isten bizonságtevőit, akkor én kimondom a halálos ítéletet Isten fölött, mert hogyha az Isten gyermekei fölött én ítélkezem, akkor én magam fölött ítélkezem. Mert Isten nem fog meghalni. Isten gyermekei nem fognak elveszni. Nem fognak meghalni. Ezt mondja mindenható Isten. Tehát azáltal, hogy Poncius Pilátus, vagy én kimondom a halálos ítéletet Isten fölött, azáltal én nem Istent öltem meg, mert ez mostani még senkinek sem sikerült. Sokan próbálták, de senkinek sem sikerült. Nekem sem fog sikerülni, ha én kimondom a halálos ítéletet Istenre, mint ahogy Poncius Pilátus kimondta a halálos ítéletet Jézusra, vagy ha kimondom a halálos ítéletet a gyermektársaimra, a bizonságtevőkre, akkor azt én magamra mondom ki, mert Isten gondját fogja viselni ígérete szerint a bizonságtevőknek, az ő gyermekeinek. Ez az ő szava, ugye az írás szerint, amit bárki elolvashat, és bárki megélhet. Úgyhogy Isten irgalmazzon nekem elsősorban, neked is mindannyiunknak, hogy nehogy úgy találtassunk Isten kezében, hogy nem vagyok másra alkalmas, csak arra, hogy kísértsem a bizonságtevőket, Isten gyermekeit. Hát akkor jaj nekem. Szükség van, hogy Istennek a gyermekei meg legyenek próbálva. Ezt mondja Jézus, ezt nem én mondom. Azt mondja, hogy szükség van, hogy botránkozások legyenek, de jaj azoknak, akik által lesznek. Tehát szükség van arra, hogy legyenek botránkozások, hogy a hit legyen megpróbálva, mindenkinek a hite meg kell legyen próbálva, még mielőtt hazaköltözne Istenhez. De jaj azoknak, akik által lesznek a megpróbáltatások, a botránkozások. Jaj a fáraónak, jaj Poncius Pilátusnak, jaj Heródesnek, jaj Júdásnak, és jaj Bodó Attilának is. Hogyha én nem vagyok alkalmas másra, mint arra, hogy megbotránkoztassam Istennek a gyermekeit, vagy bűnre vigyem Istennek a gyermekeit. Isten könyörüljön rajtam. És akkor egy rövid megértés, amit most kaptam az imént, ezt is elmondom már egyúttal. Biztonsági frissítés. Látjuk, hogy a telefonok, meg a számítógép, meg minden technikai eszköz folyamatosan kéri azt, hogy frissítsed. És mindig azt mondja, hogy biztonsági frissítés, ezt muszáj ezt letölteni, mert másképp a készüléked bajba kerül. És nézzük meg azt, hogy a technika ördöge, ahogy szoktuk mondani, vagy maga az Antikrisztus, mennyire gondoskodik, hogy az ő programja legyen friss mindenki zsebében, mindenki kezében és mindenki zsebében. És oda vagyunk kerülve, hogy minket a technika, a központi mesterséges intelligencia irányít. Mert hogyha azt mondja nekem, hogy én kell frissítsem a telefonomat, akkor én frissítem. Ha azt mondja nekem, hogy kell frissítsem valamelyik üzenetküldő alkalmazást, akkor azt én frissítem. Tehát teljes mértékben ki vagyok szolgáltatva. Tehát ő rajtam keresztül frissíti az ő gyermekét. Az ő gyermek az én telefonom, ugye, az én kezemben, és ő engemet arra használ, hogy folyamatosan fejlessze az ő gyermekét az én kezemben. Emberek, ez félelmetes. A minap tettem fel egy videót a mesterséges intelligenciáról, már sem tudom pontosan mi a címe. Igen, így káromolja a mesterséges intelligencia Istent. Hallgassátok meg azt a videót. Ez történik, tehát a biztonsági frissítés által az emberek, tehát úgy igazából más sem kell csináljak, ez amúgy kezdődött a Tamagocsival, így fizikailag, technikailag mondjam azt. Persze ezt vissza lehet vinni az időben egészen Ádámig és Éváig, de hogy megértsük, miről van szó, ez kezdődött a Tamagocsival. Az emberek megvették a Tamagocsit a gyermekek, és azt ápolták meg, tutulgatták meg minden, vigyáztak rá. És a Tamagocsi már irányította az emberek figyelmét. A Tamagocsin keresztül a mesterséges intelligencia irányította az emberek, lekötötte az emberek figyelmét, és azáltal az ő lelküket lekötötte, földhöz kötötte. Nagyon sok technikai eszköz, új technológia, meg új program, meg új minden, arra alkalmas csupán, hogy az embereket megkösse, földhöz kösse. Ha valaki azt hiszi, hogy a mesterséges intelligencia abban segít nekünk, hogy mi lelkileg fejlődjünk, az ember nagyon sötétségben van, hatalmas sötétségben van. A mesterséges, tehát mint mondtam, a mesterséges intelligencia Isten kezében is lehet eszköz, de a mesterséges intelligencia önmagában az ő célja nem az, hogy én lelkivé váljak és elszálljak, a lelkem felmenjen a mennybe. Hát, hogyha az én lelkem felmegy a mennybe, akkor a sátán miből fogja építeni az ő országát itt a földön, a Bábelt? Miből fogja építeni a sátán az ő hatalmát itt a földön, hogyha az én lelkem felmegy a mennybe? A mesterséges intelligenciának a fő célja nem az, hogy megöljön engemet, hanem az, hogy benne tartson ebben az elbukott létformában, ebben az elbukott ádámi létformában, és folyamatosan kiszipolyozza a lelkemet. Ez a mesterséges intelligenciának a szerepe és a célja. A mesterséges intelligencián keresztül a sátának ez a célja, hogy az emberek figyelmét megkötözze, ráirányítsa a technikára, és azon keresztül kiszipolyozza a lelküket. Mert az ember minden klikkel lájkolja és szavaz a sátára. Szavaz a mesterséges intelligenciának az atyára, az Antikrisztusra, hogy igen, továbbra is szeretném építeni ezt a rendszert, továbbra is szeretném fejleszteni ezt a rendszert. Tehát nem kiszállni szeretnék ebből a rendszerből, úgymond, visszamenni az Édenbe, atyám házába, hanem hozzájárulok azzal, ahhoz, az én klikkjeimmel, meg az én egyetértéseimmel, hozzájárulok a frissítéseimmel, hozzájárulok ahhoz, hogy fejlődjön tovább a mesterséges intelligencia, amely az Édenen kívül tartja az embereket. Na ez a biztonsági frissítés, emberek. A másik dolog, amit láthatok, az, hogy vegyünk példát a mesterséges intelligenciáról, mondjam az evilág fiáról, hogy ő mennyire szorgalmasan és mennyire gondosan frissíti az ő országát az emberek kezében, az emberek zsebében és az emberek fejében. Vajon Istennek a gyermeke is ilyen hűségesen várják a frissítéseket a mennyből, a mindenható Istentől? Kétlem. Nem vagyok teljesen biztos ebben, hogy ez így történne. Ez így történik. Sőt, azt látom, hogy az emberek frissítéseket Istentől csak olyan ritkán, tehát annyira ritkán kérnek frissítést Istentől az emberek, hogy az elég legyen éppen arra, hogy elhitessék magukkal, hogy ők jó barátok Istennel. Tehát tegyük fel, most jelképesen mondom, hogy egy frissítés Istentől naponta, tegyük fel, elmondok egy méltyánkot. Egy frissítés Istentől naponta, és 100 frissítés az internetről. Mesterséges intelligenciától. Tegyük fel, kapok egy kijelentést Istentől naponta, de kapok 10 vagy 20 vagy 100 más kijelentést az internetről. Hát akkor vajon én most merre tartok ír evel a stratégiával? Előre vagy hátra? Én úgy sejtem, hogy hátra. Hátrafelé megyek. Félelmetes emberek, félelmetes. Tényleg én nem tudom, hogy meddig lesz internet, Isten meddig fogja megengedni ezt az internetes dolgot. Fohászkodom, mint ahogy mondtam, hogy ha elveszi tőlem, akkor adjon nekem erőt, bátorságot és békességet, hogy tudjam teljes békességgel otthagyni az internetet. és csinálni azt, amit ő mond nekem, akár fizikailag, élőben, telefon nélkül, személyesen megkeresem azt az embert, beszélek, leülünk egy kávéra, vagy mit tudom én, teára, vagy egy imára, úgy, ahogy Isten adja, és akkor úgy fogom csinálni. Ameddig megengedi az Úristen, addig fogok beszélni az interneten, de az, ami történik, az a valóságosan félelmetes emberek. Félelmetes. Mert még sokan Isten gyermekei közül is nem veszik észre, hogy naponta hány frissítést kapnak az internetről, és hányat a lélekből, a szent lélekből. Hogyha az ember meglátná, hogy a napi frissítés adagja, annak hány százaléka van a mennyből, és hány a földről, szerintem mindenki megijedne. És elfogná az Isten félelem. Sőt, ez jó is lenne, hogyha mindenki meglátná, hogy ő hány frissítést kap Istentől személyesen, Szentlélek által, és hányat kap az internetről, akár a bizonságtevők által, akár az érdekességek által, a szórakoztatóipar által. Kívánom, hogy mindenki lássa meg, én is lássam meg, hogy vegyem ilyetét a dolgoknak, és kívánjak frissítéseket csak Istentől kapni, hogy a lelke megmeneküljön. Mert így, hogy az összes frissítés a telefonon keresztül jön be, jaj, a barátom felhívott, a barátnőm felhívott, olyan jót, rég nem beszélgettünk. Igaz, hogy a semmiről beszélgettünk. A halott dolgokról beszélgettünk egy órán keresztül. De olyan jót beszélgettünk, ugye? Tehát legalább megmozdult bennünk a víz. Igaz, hogy nem lett az kicserélve, ugyanaz az állóvíz megmozdult. Elkezdett locsogni bennünk. Én kaptam az ő állóvizéből, az ő poshat vizéből, ő kapott az én poshat vizemből. De úgymond egymást levizeltük, így is mondhatná, csúnya szavakkal, egymást levizeltük, poshat állóvízzel, élettelen vízzel. Na ez történik. Telefonon keresztül, interneten keresztül, számítógépen keresztül. És hogy ki mennyit kap személyesen a mindenható Istentől, az csak Isten tudja. És az, aki kéri az atyától, hogy láthassa meg, hogy ő hogy áll a mindenható Istennel, a hűséggel, a lélekkel szembeni hűséggel, hogy áll. Másik egyszerű példázat, nézd meg, hogy a testet, ugye megtanultuk azt, hogy hát a testet azt naponta minimum háromszor táplálni kell, hogy legyen egészséges és erős. És akkor, hogyha az ember megnézi, hogy mennyi időt tölt a teste táplálásával, csak az étkezéssel mondjam azt, a fizikai étkezéssel mennyit tölt, amíg a reggeli elkészül, amíg azt elfogyasztja, majd a mosogatás meg minden, tehát biztos, hogy beletelik az akár 3 órába is, főképp egy háziasszonynak naponta, csak hát biztos több, mint 3 óra. Tehát az előkészítés, meg a mosogatás, meg a főzés, meg minden, meg a táplálkozás, meg asztalterítés, meg asztal, mit tudom én, lebontás, meg minden. Tehát biztos beletelik sok órába. És mennyi időbe telik az, amikor az ember elcsendesedik, és csak Istennel van. Csak Istennel van. És a lelkét táplálja, kapja a mindennapi kenyeret. Azt látom, hogy ha nem lennének éjszakák, amikor Isten hozzáfér a mi lelkünkhöz, ha csak a nappalon múlna az, hogy a mi lelkünk mennyire van táplálva, teljesen biztos, hogy mindenki elkárhozna. Így, hogy vannak éjszakák is, Isten, éjszaka nem csinálunk semmi mást, sem asztalt nem terítünk, sem nem főzünk, semmi fontos dolgot nem csinálunk, így az Úristen hozzáfér a mi lelkünkhöz, éjszaka. De hogy nappal, ha csak a nappalon múlna, hogy ki menekül meg, akkor mindenki elveszne. Talán velem az élen. Tehát a frissítés, emberek, látjátok, hogy tehát tulajdonképpen mit csinál az Antikrisztus? A technika ördöge, a mesterséges intelligencia lemásolja Isten tervét. Mert Isten azt javasolja a gyermekeinek, hogy kapjanak ők frissítést minden nap tőle. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Ő, az Antikrisztus, az Iker Krisztus nem tesz mást, mint másolja a mindenható Istennek a tervét. És azt látjuk, hogy sokkal hűségesebb a mesterséges intelligencia, mint Isten gyermekei. Mert ő rendszeresen frissíti a WhatsAppot, hogyha nem frissítem fel, akkor attól elbúcsúzhatok, de mivel már megszoktam, és függő vagyok, nem tudok attól elbúcsúzni. Megszoktam, az jár nekem. Ez a napi dózis, de azon keresztül folyik be a napi poén, meg a napi akár igevers, meg a napi fölösleges beszélgetések, és függő vagyok, tehát kénytelen vagyok a WhatsAppot frissíteni, de Isten engemet nem kényszerít arra, hogy a lelkemet frissítsem. A sátán kényszerít arra, hogy az ő eszközeit frissítsem az ő kezében. De Isten nem kényszerít. Érthető, hogy miért van pokol? Miért létezik a gyehenna tüze, amiről Jézus beszél? Azért, mert Isten A sátánnal ellentétben nem kényszeríti az ő országát belénk. Sem beléd, sem belém, senkibe nem kényszeríti belé az ő országát a mindenható Isten. A sátán kényszeríti. Ha kell a WhatsApp, akkor frissítsed havonta. És azon kapod magad, hogy már megvan jelenve a mesterséges intelligencia, bármilyen kérdéssel hozzá fordulhatsz, nem kell semmilyen kérdéssel az atyához forduljál, sokkal jobb, mint a mindenható Isten a mesterséges intelligencia, mert ő minden kérdésre válaszol, de Isten nem válaszol minden kérdésre, mert nem akarja terhelni sem az elmédet, sem a lelkedet fölösleges információval. Ilyen a mindenható Isten. Ez itt a mesterséges intelligencia sokkal jobb, mint a mindenható Isten, mert ő minden kérdésre válaszol, és addig terheli az elmédet és a lelkedet, amíg teljesen megzavarodsz, elmezavart kapsz, a lelked is teljesen eltorzul, tested meghal és a lelked elkárhozik. Ez a mesterséges intelligenciának a jósága. Úgyhogy Isten a frissítést nem kényszeríti, a mesterséges intelligencia, e világfia, ő kényszeríti. Ha kell WhatsApp, frissítsed. Kell Viber, vagy mit tudom, akármelyik másik, frissítsed. És én annyira el vagyok már foglalva a technikai eszközöknek a frissítésével, hogy nem veszem észre, hogy a lelkem már egy jó ideje nem frissült. Még a lelki táplálékot is csak másodkézből kapom, visszhangot kapok. Akik hallják Istent, na ők beszélnek róla, és az ő hangjukat hallom én, de én személyesen semmit nem kapok tőle. Emberek, félelmetes, amiben van az emberiség. Én senkit nem akarok megijeszteni. Mindenki gondolkozzon el, mindenki fohászkodjon, mindenki térdeljen le, aki élni szeretne. És Isten által lássam, hogy mi is történik valójában, és hogyan lehet megmenekülni. Engemet annak idején az Úristen leszállított a Facebookról, amikor engemet formált, én a Facebookot el kellett hagyjam, hogy tudjon formálni, hogy egyfolytában ne folyjon be a mocsok, a fölösleges információ az agyamba. Tudjon engemet tanítani. És miután felkészített, azután vitt vissza a Facebookra, hogy akkor most bizonságot, hogy hát, ha még néhány ember felébredhet és hozzáfordulhat. Bizonságot teszek arról, hogy félelmetes és veszélyes a mesterséges intelligencia, a világháló, mert az emberek észesen veszik és sokkal gyakrabban frissítenek fizikailag, technikailag a világhálóról, mint amilyen gyakran frissítenek lelki értelemben a mindenható Istentől, a mennyek országából. A kérdés az, hogy te, aki ezt a felületet hallottad, a napi frissítéseket honnét veszed, kitől kapod? A mesterséges intelligenciától, a számítógépen, a telefonon keresztül, mások bizonságaiból, mások visszhangjából, tegnap beszéltem arról, hogy az, amit én mondok, még ez is tisztátalan. Hát én hiába, hogy vágyom arra, hogy tisztában beszéljek, de mégis tisztátalan, mert a legtisztább az, amit te kapsz személyesen az atyától. Tehát számodra még ez is visszhang. És tanap, ami történt, abban elmondhattam azt, hogy kiáltottam édesanyám után, körülbelül 100 méterről, hogy hó, meg hé, meg mit tudom én mi, és ő ment egyenesen tovább. És egyszerűen nem fogtam fel, hogy miért nem hallja meg, amit kiáltok. És kiderült utólag, amikor mondtam, hogy fordulj meg, hogy ő tulajdonképpen hallotta, amit én kiáltottam, de nem azt, amit én kiáltottam, hanem azt, amit a szemben levő hegyek visszhangoztak, és a visszhang irányába ment lejtőre emberek. Nagyon sokan mennek a visszhang irányába lejtőre. Ezért fontos kimondani, hogy nem szabad embereket követni. A kiáltó szót sem szabad követni, engemet sem szabad követni. Én nem azért beszélek, hogy valaki engemet kövessen, hanem azért elsősorban saját magamért, hogy megosszam azt, amit kapok. És ha valaki erre ráklikkel, vagy rákattint, akkor tudja meg, hogy Isten él, és mindenki ezt beszél. És ezt mondja a próféta által, hogy kiálts hozzám személyesen, és én válaszolni fogok. Hatalmas dolgokat mondok neked, amiket nem tudsz. Nagy és megfoghatatlan dolgokat, amiket nem tudsz. És meg fogsz menekülni. De ehhez szükség van a személyes kapcsolatra, az újjászületésre, a bűnökből való teljes megtisztulásra, a látásra, a bűnök bocsánatára, és a lélek feltámadására. Mert a lélek a test halál után már nem fog feltámadni. Akinek a lelke itt nem támad fel, soha nem fog feltámadni. Isten irgalmazzon nekünk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!